Nos, folytatunk egy beszélgetést, mert hogy 5-6 héttel ezelőtt körülbelül járt nálunk itt Csernus Dóra, az Egyensúly Intézet vezető klíma- és környezetpolitikai szakértője, és most megint eljött hozzánk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak!
Kezdjük onnan, ahol múltkor is kezdtétek egy kicsit az Egyensúly Intézettel, hogy kik vagytok, mit csináltok.
Az Egyensúly Intézet egy független szakpolitikai agytörözt, és mi azzal foglalkozunk, hogy Magyarországon ne csak aktuál politikai kérdésekről legyen szó, hanem középtávon szakpolitikai kérdésekről is gondolkozunk, és azt vizsgáljuk meg, hogy mik azok a témák, amik fontosak azért, hogy 2030-ra Magyarország egy jobb helyé váljon, és ezekről folytatunk építő, reményeink szerint építő jellegű vitát, és az, amit nagyon
kivel?
Fontosnak...
Egymás között vagy?
Nem egymás között, pont ezt akartam, ez lett volna a következő.
Melyet mi is szoktuk poharazó.
Egyébként az nagyon hatékonynak érzi az ember, mert mindig valahogy, persze. Valahogy
hát
így
megmondani, hogy
nagy hangerő, emelkedett a hangulat.
És a végén mindenki egyetért mindenkivel.
Kivéve nálunk, ahol a Mihálovics hangereje dönt, de most túlépünk
rajta.
Szóval mindig próbáljuk a különböző szakpolitikai javaslatainkat úgy kialakítani, hogy külső szakértőket is bevonunk, és direkt olyanokat választunk, akik más gondolnak ugyanarról a témáról, mert hiszünk abban, hogy a kultúrát építő jellegű vita az jobb eredményekhez vezet. Úgyhogy a különböző javaslatainkat így alakítjuk ki, és így történt ez a klímavédelmi szempontból.
Kultúrát építő jellegű, ezt küldöm Macinak elküldjük, jó.
Ez jó, ez az ebéli hitetek, de én úgy érzem, hogy ez a határidő elég feszes ahhoz, hogy tehát itt nagyon hatékonyan kéne vitatkozni, és igen, megbeszélni dolgokat. Főleg, hogyha belenézünk ebbe a tanulmányba, amit összeállítottatok, hogy mi minden feladat áll
nyilván előttünk. Minden nappal egyre kevesebb időnk van 2030-ig, de az a tapasztalat, hogy a 2000...
Miért pont 2030?
Mert ez az, ami középtávon belátható, és nem egy, mondjuk a 2050 az egy távoli cél, amiről általában az a tapasztalat, hogy úgy érzik az emberek, hogy van még rengeteg idő.
Persze.
Közben 27 évünk van, ami mondjuk, hogyha megnézünk egy, nem tudom, mondjuk egy ipari beruházási ciklust, akkor 27 év az kb.
Hát vagy azt, ami történt az elmúlt 27 évben, mennyire épültek le ezek a rendszerek.
Távolinak tűnik, és megfoghatatlannak, ezért azt nem tudjuk annyira komolyan venni az intézkedéseket, amik szükségesek ahhoz, hogy 2050-re történjen valami. Ezért 2030 az belátható, illetve az ember sokkal inkább magáénak érzi. Aha. Abban teljesen igazatok van, hogy minél hamarabb el kéne kezdeni megvalósítani ezeket a szakpolitikai javaslatokat. Sokszor kérdezik tőlünk, hogy esetleg naívak vagyunk-e a javaslatainkkal kapcsolatban, hogy van-e erre nyitottság a döntéshozói részről. Mi azt gondoljuk, hogy a javaslatokat nem akkor kell elkezdeni kidolgozni, amikor megkeresnek vele, hanem ezeknek késznek kell lenniük, hogy amikor megvan a nyitottság az adott szakpolitikára, akkor már csak oda kell nyúlni az adott javaslathoz, és onnan ötleteket meríteni a döntéshozóknak, amennyiben igénylik.
Hát reméljük, hogy igénylik, mert bőven van itt mit helyre tenni. Kicsit lépjünk vissza a múltkori beszélgetéshez. Ott ugye azzal kezdtétek, amikor szó volt róla, hogy orosz gáz, meg nem orosz, meg leválni, meg független, meg honnan szerezzük be, meg egyáltalán ott ugye elhangzott az, hogy tulajdonképpen a föld nem használt energia, az a legnagyobb megtakarítás a szó szoros értelmében. Ott nekem lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatban, mi ott esetleg nem tértetek ki, hogy az, ami most az elmúlt évi energiakrízis kapcsán létrejött energia hatékonyság, visszafogottság vagy spórolás, ez egy lépés előre, tehát egy kicsit előrébb jött egy olyan bázis, amiről lehet építkezni, vagy ezt abszolút, ilyen pillanatfelvételnek gondoljuk aztán?
Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Hogyha összehasonlítjuk mondjuk a 2008-as gazdasági válságot, vagy a COVID miatti energiafelhasználás csökkentést, akkor és a mostani válságot, az az óriási különbség, hogy itt nem tudunk visszapattanni ugyanabba az állapotba, ami korábban volt. Mert ugye egy olyan geopolitikai helyzetváltozás van, hogy egyszerűen nem lehet visszatérni az előző helyzethez. Úgyhogy most van egy olyan történelmi pillanat, amikor a energiafelhasználás csökkentést meg lehet fogni, vagy meg lehet ezt a trendet el lehet kapni, rá lehet csatlakozni, és innen okosan tovább menni ugyanebbe az irányba. Úgyhogy ilyen szempontból más, mint a korábbi válságok, és erre lehet építeni, főleg, hogy ugye alapvetően, amikor én alapvetően a klímavédelem fenntarthatóság oldaláról érkeztem ebbe a szakmába, évek óta beszélünk a klímaválságról. A klímaválság az nem egy tehát megfogható, de nem annyira megfogható a hétköznapokban, mint az energiaválság, amit most tapasztalunk. Viszont itt van egy nagyon, nagyon jó szinergia a két válság között, hogy mégpedig a fosszilis energiahordozók, ezen belül is a földgáz. Uh-huh. Tehát ha a földgáz felhasználásunkat csökkentjük, akkor növeljük az energiabiztonságunkat, mert hogy ugye nagyban importfüggő, és az importon belül is nagyban orosz importfüggő, és mivel a földgáz egy fosszilis energiahordozó, ami az egyik legfőbb üvegházhatású gáz, ami a klímaváltozást okozza, ezért, hogyha visszafogjuk a földgáz felhasználásunkat, a klímaválság ellen is teszünk. Tehát itt egy nagy lehetőség van, amit meg kell ragadni.
Hogyha már a földgáz szóba hoztad, arról is tettetek említést, meg ez a kiadványatokban is szerepel egy elég kemény mondás, hogy ezt tudja, hogy van, ki kéne vezetni a háztartásokból.
Így van.
Mi lenne helyette?
De 2030-ig azért ezen gondolom, nem?
Nem 2030-ig.
Nem, ez már is.
Nem, a már is az.
Bocsánat, igen.
Hogy legkésőbb 2025-től, de alapvetően
igen, 2024-től úgy értem, hogy egy korábbi határidőre emlékszem.
Ne lehessen az új építésű ingatlanokba földgáz bekötni.
Hanem?
Hanem hőszivattyú, geotermia, távhőfejlesztés, elektromos fűtés, tehát a földgáz az ne legyen.
És kifizeti a különbsége?
Támogatási politika.
Uh-huh. Tehát ezt akartam mondani, hogy itt akkor a lakásvásárlás, új lakáshoz jutás ugye a jelen helyzetben sem könnyű. Ugye ezekkel a beruházásokkal még emelni nyilván az új lakások árát, és itt akkor be kéne lépni az államnak, mint támogatónak és partnernek, abszolút, aki elősegíti ezt a folyamatot.
Az épületenergetikai megújulás az állami támogatás nélkül nem tud működni, de egyébként, hogyha megnézzük hogy a földgázzal való fűtés mennyibe kerül most, meg mennyibe fog kerülni a jövőben, hogyha mondjuk még inkább közeledik a piaci árhoz, akkor ugye már nem is olyan nagy a különbség a kettő között. Nem a kezdeti beruházásra gondolok, hanem hogyha hosszabb távon nézzük. Tehát ez az egyik. A másik meg az, hogy amiről korábban is beszéltünk, és szerintem ez az egyik legérdekesebb adat ebben az egész épületenergetikai kérdésben, hogy a jelenleg álló épületállománynak a 80%-a velünk lesz még 2050-ben. Ez valami brutális, tehát hogy ha holnaptól kezdve csak passzív házakat építenénk, akkor sem oldódna meg ez a probléma. Egyszerűen évente 100-140 ezer ingatlant kellene felújítani, ahhoz, hogy eljussunk 2050-ig a nulla kibocsátási szinthez, ami ugye az uniós és a magyar cél is az üvegházhatású gázok kibocsátásánál, ami nem egy önmagáért való cél, amit csak úgy kitaláltunk, mert ezt szeretnénk, hanem nagyon komoly hatásai vannak a klímaváltozásnak, amiket korábban is lehetett érzékelni, de Magyarországon egyébként tavaly nyáron az asszállyal érzékeltük a leginkább, hogy ennek milyen brutális hatása tud lenni.
Hát csak elgondolkodtam, hogy 2025, tehát mindjárt itt van.
Mindjárt itt van, és addig a költségvetési lyukas.
Ugyanezt, a költségvetés. Most látjuk igazából, hogy pont tegnap óta még jobban, hogy a költségvetést az 2025-ig sem lesz helyretéve. Utána jön egy választási év, ahol lehet osztogatni, és hát nem ilyennel szokás népszerűsködni, tudom, ez most megint az aktuális. Tehát amit az elmúlt időszakban tapasztaltunk, az nem arra utal, hogy erre lenne fogadókészség igazából.
Hát, épp tegnap meg lett megosztabítva ugye a rezsicsökkentés is, ugye szemben az Európai Uniós ajánlásokkal. Maga Varga Mihály állt ki, és mondta el, hogy már pedig ez legalább jövő évig megmaradt. Tehát ezek mind olyan kis apró momentumok, amit mi most nem ugrálunk örömünkbe, hogy ez a terv 30-ig olyan klasszul megindulhat és teljesülhet, vagy részteljesülhet.
Van egy nagyon, nagyon jó hasonlat, amit egy kedves ismerősöm mondott a célkitűzésekkel kapcsolatban, hogyha ez olyan, mint a fogyókúra, hogyha azt a célt tűzzük ki, hogy 5 kilót fogunk fogyni, akkor abból 2 lesz. Ha azt a célt tűzzük ki, hogy 8-at, akkor lehet, hogy összejön az 5. Tehát most van egy 2030-as cél.
Akkor itt szúrtam el.
Lehet, hogy ez
akkor
mindenki
a augusztus végére 15-öt, mert én egy óvatos
mindenki tud azonosulni a fogyókúrás hasonlattal. Mindenki már fogyókúrázott, vagy ismeri valaki, aki már fogyókúrázott.
Az egy klasszikus holnaptól fogyókúrázom mondásom azok szerintem.
Az teljesen jó.
Úgyhogy tehát kellenek konkrét célok, nyilván a valóság az nem föltétlen 2030-ra fogja ezeket az eredményeket meghozni. Ami egy elmozdulás, amit korábban is említettem, hogyha csak a klímavédelmi célok lennének előttünk, akkor nagyobb esélye lenne annak, vagy nagyobb veszélye lenne annak, hogy ezeket a szőnyeg alá söpörjük, de az energiaválság az olyan annyira aktuális és érzékelhető probléma, hogy az épületeknél úgy gondolom, hogy lesz változás.
Uh-huh. Akkor ha már itt tartunk, mert ugye az épületeket jelöltétek meg a legnagyobb ilyen energiazabálónak, itt emlékszem volt hallgató, aki beírt, hogy beábezög az ipar, hát az ipar az dolgozik, ahogy neki az egy adottság, de az épületek rossz hatékonysággal gazdálkodnak, ugye, és ezért problémás. Nagy energiafogyasztók és rossz hatékonysággal teszik.
Rossz hatékonyság és lassan cserélődik, viszont ami pozitívum a szektorban, és azért szoktuk ezt kiemelni, nem csak mi, hanem sok szervezet, amelyik ezzel foglalkozik, de az Egyensúly Intézet is kiemeli ezt, hogy itt rendelkezésre állnak a technológiák. Uh-huh. Technológia alatt semmi komplikáltra nem kell gondolni, hanem nyilászáró cserére, szigetelésre, tetőszigetelésre, gépészeti felújításra. Tehát azért az iparnál vannak olyan technológiai kérdések, például a nagyon magas földgázigényű műtrágyagyártásnál, ahol egyszerűen maga a technológia,
igen,
technológiát kell megújítani, tehát a kémiai folyamatoknak vannak olyan kibocsátásaik, amik üvegházhatású gázok, tehát az egész rendszert kell kitalálni, vagy széndioxid megkötött technológiákkal kiegészíteni, tehát ott a technológiák nem állnak úgy rendelkezésre, mint az épületszektornál, ezért mondjuk azt, hogy akkor ennek essünk neki, mert itt már elérhető, bár szükség van ugye anyagi támogatásra, illetve szakembergárdára. Ehhez megint a már untig és minden témában említett kiszámítható jogi környezet és piaci környezet nélkülözhetetlen, tehát egy kormányzati ciklusokon átívelő épületenergetikai felújítási programra van szükség.
De ez csak egy... Inkább úgy hátrafelé menjünk.
De én itt hozom a mosolygós lelkesedést.
Igen, az embernek nyilván kedve van közbevágni, hogy hát nem ezt látjuk, ez mennyire...
Igen.
Tehát, igen, ugyanakkor meg rosszul érzem magam, hogyha folyamatosan kötekedésnek tűnik, hogy ez most megvalósítható Magyarországon, vagy nem? Látunk azért erre jelet, hogy erre van elmozdulás, vagy legalább mondjuk a kormányzati szinten is látják, hogy ez fontos lenne, csak mondjuk egyébként valami prioritás még nem ezt
élvezi. Mi aktuál politikával nem foglalkozunk az Egyensúly Intézetnél, de hogyha megnézzük a különböző uniós források elköltésének a terveit, nyilván ehhez ugye tudjuk, hogy mi minden kapcsolódik, hogy ezek lesznek, vagy nem lesznek, és milyen ütemben lesznek, abban van épületenergetikára félretett összegek szerepelnek, nem olyan mennyiségben, mint ahogy mi azt jónak gondoljuk, de van erre szánt összeg. Tehát,
de az uniós pénzekből
így van.
Várhatóan, amiknek az érkezése bizonytalan. De vannak optimisták, igen.
Igen, olyan intézmények, ezeknek irodái, ezeknek tanácsadói, akik segítik ezeket a folyamatokat. Tehát, hogyha én
igen,
azt
köszönöm
mondom,
a kérdést, ezt akartam még mondani ezelőbb, hogy kell pénz, de a különböző felmérések alapján nem csak a pénz az, ami visszafogja az embereket a lakásuk felújításában, hanem az, hogy azt se tudja, hol kezdje, fél, hogy átverik, hogy rossz lesz a szakember, rosszul csinálja, meg nem tudja, milyen sorrendbe kell csinálni.
Főleg, ha összetett a probléma, olyan rossz állapotú, és nem is tudja egyszerre megcsinálni, akkor hol induljon, hol kezdjen, mihez fogjon előbb.
És erre létrejött egy nagyon jó hálózat Magyarországon, egyelőre 6 vagy 7 irodájuk van, ez a Renault.hu irodáknak a hálózata, aminek az a lényege, hogy egy helyen kapunk tanácsadást a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekről, hitel lehetőségekről, támogatási lehetőségekről, de közben arról is, hogy az én adott ingatlanomat hogyan, milyen sorrendben újítsam föl, és van egy szakember listájuk is, akit tudnak ajánlani megbízható szakember lista, aki nem fogja otthagyni a beruházást a felénél. Tehát ez egy nagyon, nagyon hasznos és fontos dolog, hogy a felújítások útvesztőjében ne veszünk el.
Uh-huh. De szalad az idő. A geotermiáról is beszéltetek az elmúlt alkalommal, mint a megújuló energiamix egyik ilyen hasznos és jó használható eleme itt Magyarországon, számos gyógyfürdő, tehát már furt és létező geotermikus ponttal rendelkezünk. Ugye ez azért fontos, mert azért oké, hogy van egy valamekkora kapacitás a föld alatt, de annak föl is kell jutnia, és azért az egy komoly technológiai, pénzügyi, stb. Probléma. De vannak már lukak, amiből jönnek ezek a hévvizek. Viszont itt ugye lemaradt az, hogy ez ezzel való gazdálkodás, tehát hogy az, hogy ez ne folyjon bele a világba, azt egyszer csak kimerül, ehhez egy ilyen körforgást kéne létrehozni.
Így van, és így emlékeztetőként Magyarországon 100 petazsolnyi geotermikus potenciál van, és
egyelőre... Tehát ez az, ami a földben van, és tudjunk, hogy ez egy létező...
Okay. És ebből jelenleg 6 petazsult használunk, mi az Egyensúly Intézetnél azt javasoljuk, hogy ezt 2030-ra 18-ra növeljük, mert nyilván nem lehet egyik napról a másik ezt a 100 petazsult elérni.
És ez mi kell?
És ehhez egyrészt kutatásfejlesztés kell, meg anyagi támogatás. Illetve az egyébként az segít, hogy korábban azért nem érte meg annyira a geotermikus energia hasznosítás, mert nagyon olcsó volt a földgáz. És azért itt egy óriási
az arányokban, ami még nagyon fontos ebben,
hogy itt van egy nagyon jó lehetőség, de ja, és fűtésre érdemes használni a geotermikus energiát, ez is fontos. Itt van egy nagy lehetőség, de nem kellene úgy fölfuttatni a geotermikus energiát, hogy ész nélkül a környezetvédelmi szempontokra nem figyelve. Ezért nagyon fontos az, hogy ugye honnan vesszük ki a hévizeket? Mély rétegekből. Ez úgy tud fenntartható lenni, hogyha van egy kutunk, amiből kivesszük a vizet, zárt rendszerben megköröztetjük a fűtésrendszerbe, és utána egy másik kút, amivel úgy mondjuk visszasajtoljuk ezt a vizet ezekben a mély rétegekben. Ez egyrészt azért fontos, hogy ne apadjanak ki a felszín alatti vízrétegeink, tehát a felszín alatti vizeink védelme érdekében, másrészt meg azért fontos, amivel meg sokkal gyorsabban szembesülünk, hogyha nem sajtoljuk vissza a vizeket, akkor a talajokra vagy a felszíni vizekre engedjük ki az ásványi anyagokban sokkal gazdagabb és melegebb vizeket, ami az élővilágnak nagyon-nagyon rosszat tesz, és algásodást okoz, oxigénhiányt okoz, és a felszíni vizeinket is lerontja. Magyarországon a visszasajtolás elvileg kötelező, de sosem vált azzal, mert egy moratórium van érvényben gyakorlatilag, amióta a jogszabályt elfogadták, 2013 óta. Uh-huh. Úgyhogy itt nem az a megoldás, bármennyire is drága a visszasajtolás, nem az a megoldás, hogy akkor nem sajtoljuk vissza, hanem kutatásfejlesztési pénzeket teszünk abba, hogy ezt hatékonyabban lehessen megoldani.
Világos. Most már nincs is időnk, úgyhogy már csak egy kérdés. Ebből kifejezőleg.
Nem.
A biomassa kérdése, ez beilleszthető valahogy ebbe az energiamixbe, vagy az egy nem túl jó hatékonysággal működő valami, vagy lehet jobban is csinálni mondjuk.
A biomassa mindenféleképpen beilleszthető a rendszerbe, de fontos különbséget tenni biomassa és biomassa között. Tehát az, hogy jelenleg Magyarországon a végső energia felhasználásban megújuló rész, jelentős része biomassa, ami gyakorlatilag az, hogy fával tüzelünk. Fával is mindenféle egyébbel, amit így nem emelünk ki, de nem feltétlenül jó dolgokkal. Ha a biomassa tüzelés fatüzelést jelent, akkor az hosszú távon nem, de rövid távon sem hatékony. Arra kell jobban ráfeküdni, hogy a mezőgazdasági, ipari és kommunális biomassa hulladékot hasznosítsuk, több biogáz erőművet építsünk, illetve ez még szerintem egy érdekes adat, hogy a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéknak még több mint 50%-a lerakóba kerül Magyarországon. Persze a legjobb az, hogyha nincsen hulladék keletkezés, aztán ha újra használjuk, vagy újra hasznosítjuk, de a lerakásnál sokkal jobb az, hogyha energetikailag hasznosítjuk. Tehát, hogyha hulladék égető erőműben hasznosítjuk a hulladékot, akkor például az új termelt villamos energiának az 50%-a megújulónak számít. Uh-huh. És ebből jelenleg Magyarországon egy darab van, ugye a hulladék hasznosító mű Észak-Pesten, csak Bécsben például négy ilyen van. Tehát nyilván nem az a lényeg, hogy termeljünk sok szemetet, hogy ebből energiát állítsunk elő,
de a
lerakásnál sokkal jobb az, hogyha fűtésre és villamos energiatermelésre használjuk. De mindenféleképpen van helye a hulladéknak is, a biomassa hulladéknak is a rendszerben.
Hát nagyon köszönjük. Egy jó hír a végére, mert kicsit borúsá tettük a hangulatot mi a Gáborral.
Hát, mindig próbáltam kompenzálni.
Mert mindig a finanszírozási kérdést betettük
föl. Mindig a pénz.
És egy hallgató azt írja, hát ez a renapont.hu úgy jött nekem most, mint egy falat kenyér. Köszönöm.
Jaj, de jó, hát örülök.
Már ezért megérte, hogy ellátogattál hozzánk ismét. Egy korábbi beszélgetést valahol április közepén keresgéljetek a millásregeli.hu-n, visszahallgatható, és akkor a kettőből lesz egy, bár mind a kettő megáll önállóan, és a lábán Csernus Dórával beszélgettünk, az Egyensúly Intézet vezető klíma és környezetpolitikai szakértője. Köszönöm még egyszer, szép napot és jó hétvégét.
Köszönöm, szép napot mindenki.